Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetés minden kedves hallgatóját. Még mindig téma a járvány, nagyon megváltozott az életünk lassan most már egy éve. A karantén miatt a karácsonyunk is egészen másképp alakult, mint ahogy azt elképzeltük. Nagyon sokan magányosan töltötték. Erről a témáról készített a Rádió Egészségügyi Műsorszerkesztősége egy kerekasztal beszélgetést, ami december 24-én délelőtt hangzott el. Így sokan nem tudták meghallgatni. Azt gondoltam, hogy ezen a szombat estén megismételjük ezt a beszélgetést egy kis változtatással. Fogadják szeretettel!
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádió egészségügyi szerkesztőinek karácsonyi kerekasztal beszélgetését hallják. Szeretettel köszöntöm a kerekasztal beszélgetés résztvevőit is, Egri Zsuzsa katekétát, dr. Makó Adrián pszichiáter szakorvost, Rapavi Dóra mentálhigiénész szakember, dr. Csókai András idegsebész szakorvost, dr. Faragó István fogorvost, hittanár. A mai műsort én moderálom, Lós Anita Barbara vagyok, klinikai szakpszichológus. Beszélgetésünket egy mindenki által jól ismert bibliai idézettel, üzenettel kezdeném a Lukács evangéliumából. Az angyal pedig azt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kérlek benneteket, hogy beszéljünk arról, hogy kinek mit jelent ez a bibliai idézet. Ugye ez az idézet a karácsony ünnepe miatt is aktuális, de amiatt is, mert olyan időket élünk, amikor gyakrabban elboríthat bennünket a félelem és a szorongás. Szeretnélek benneteket arra kérni, hogy akár tanúságtételként is a személyes életetekből, munkátokból tegyetek bizonyságot arról, mit jelent nektek ez az idézet. Mit jelent egyáltalán maga a karácsony ünnepe? Kérném, Adrián.
A karácsony az örömöt jelenti, azt jelenti, hogy ajándékot kaptunk, a legnagyobb ajándékot. Először elküldte hozzánk a fiát, aki közöttünk volt. Példát adott, hogy hogy kell élnünk, megismerhettük a szeretetet, biztonságban lehetünk most már, szeretve vagyunk, megváltott minket, tehát hogy az ő jelenléte maga az öröm és a boldogságot jelenti, és az elvárt dolog, hogy karácsony napján tudjak örülni. Hogy benne van az öröm, rajta kívül pedig a félelem, hogy kivüreked, ha ő jelen van, akkor nincs helye a félelemnek ebben a járványos időszakban, különösen, hogy mennyiben tudom figyelmemet őre összpontosítani, és ez az öröm akkor jó esetben kiszorítja a félelmemet. És különösen tetszik az idézetben, hogy az egész nép örömmel lesz, tehát az ő jelenléte az egységbe fog mindenkit, nem lesznek kirekesztettek, megvetettek, mindenkit felemel. Tehát az ő lénye az egy boldogító, örömteli lénye, az ő útja egyenes, a mi útunk pedig görbe sajnos. Letérünk rossz irányba folyamatosan, mert próbálom visszatérni a jó úthoz. És egy példát jelent, és egy olyan ünnepet, amit talán így belsőleg meg lehet élni.
Faragó Istvánt, doktor urat kérdezem, mit?
Csatlakozom Adrienhez, és az öröm és a remény ünnepe. A karácsony és a évnek a lezárása december 30-et szilveszter, majd az új év első napja, nagyon közel állnak egymáshoz. Valamiképpen lezárunk egy esztendőt, hálát adunk azért, a kegyelmekért, a nehézségekért is, amelyek valószínűleg a javunkra válnak, és egyben valamiképpen, ahogy Szent II. János Pál pápa is mondja, hogy ne félj kitárni a szívedet, tehát valahogy szeretjük kitárni a lelkünket, szívünket, az új esztendő felé, új dolgok felé nyitottak vagyunk. valahogy a öröm és a remény az összekapcsolódik. Hát ugye a családi ünnep, ez rendkívül fontos, hogy a családi körben tudjuk megünnepelni.
Csókai doktor úrát kérdezem, mit jelent?
Nekem jelenti Istennek a szenzációs kreativitását, tehát az Atyának a szenzációs kreativitását, mert tapasztaltam, talán inkább mondjuk előre tudta, hogy az ember az hajlamos arra, hogy egyfajta üzletet kössön a Istennel, és azt mondja, hogy oké, én megteszem azt a pár kötelességemet, nem is olyan sok, és akkor úgy hagyjál békén, és akkor úgy kihelyezlek oda föl még az ég fölé is. Ez a veszte a keresztényeknek sokszor ma is, nekem is ez volt a vesztem. Hittem én Istenben, csak azt mondtam, hogy ott, messze vagy, én itt a dolgaimat a földön majd én csinálom úgy, ahogy én akarom, aztán majd lehet, hogy a végén lesz valami, de úgy nem érzékeltem az állandó jelenlétét. A Jóisten pedig állandóan jelen akar lenni bennünk, és ha arra gondolunk, hogy kit a legkönnyebb befogadni, hát mégiscsak egy ártatlan gyereket a legkönnyebb befogadni. És ezért egy szenzációs, kreatív ötlet, most ez egy kicsit lehet, hogy egy ilyen tréfásabb megközelítés, hogy egy betlehemi kisdet formájában jön el a megváltó, úgy is szokták mondani, hogy ez a keresztény Istennek a botránya, hogy lehet, hogy a nagy Isten, az a hatalmas nagy Isten, aki a mindennek az ura, nem csak a föld ura, hanem az egész világ mindenség ura teremtője, hajlandó beleköltözni, belelépni egy ilyen kisgyermeknek a testébe, de pont ez alkalmassá teszi arra, hogy könnyebb legyen befogadni. Még így se könnyű befogadni, hát látjuk, hogy micsoda küzdelem megy a befogadásával, de hogyha mondjuk egy felnőttként jön el, mondjuk egy sikeres halászember képébe, nehezebb lett volna így befogadni, mint azt a betlehemi gyermeket. Nekem most így erre a kérdés jutott eszembe.
Egy Zsuzsát kérdezem, mit jelent a karácsony, mit jelent az idézet?
Karácsony, mint olyan, az természetesen gyermekkori karácsonyokat eleveníti föl, amikor még egészen más világ volt, és az az imádságos légkör, ami otthon volt, ugye arról beszélni se lehetett, hogy mi járunk templomba, de azért mindenki tudta. Soha egyébként édesapámnak sem lett belőle semmi baja, később nekem sem. És hogy felolvasta az evangéliumot karácsony este, és imádkoztunk, csak aztán néztük azt, hogy mi az ajándék. A másik, a félelem, benne volt szintén ebbe az idézetbe. Azt mondja az angyal Máriának, ne félj. Azt mondja az angyal a pásztoroknak, ne féljetek. Jézus megjelenik feltámadás után, és azt mondja a tanítványoknak, ne féljetek. A Bibliában 365-ször fordul elő az, hogy ne féljetek. Ezt legalább naponta egyszer el kéne magunknak mondani ebben az időszakban.
A Pavidórát kérdezem, mit jelent ez a idézet, mit jelent a karácsony?
Nekem mindig az jut eszembe, amikor még Bokros Levente volt a plébánosunk, az atyánk, és az egyik karácsony alkalmával kölcsönkért egy kisbobát, és a templom közepére állt, és ezt a kisbobát felemelte, hogy ilyenné vált az Isten. Kisbabává lett az Isten értünk. És ez jut eszembe, amikor karácsony van, hogy ilyen kicsi vélet és ilyen kiszolgáltatottá értünk. Ez az egyik. A másik pedig ez az ambivalencia, ez a kettősség, hogy azt mondja, ne féljetek, de közben ezt is gondolom, hogy a félelem egy jogos emberi érzés. Tehát, hogy az bennünk van, és hogy ehhez is jogunk van, és hogy az Isten tudja, hogy ez is lehet bennünk.
Ja, mint azt jelenti, hogy Isten nélkül nem tudnánk nem félni. Ahhoz is Isten kell, hogy ne féljünk.
Hadd kapjam el ezt a szót, még a félelem kiment előbb a fejemből, hogy egy szenzációs prédikációt hallottam tegnap a YouTube-on szoktam hallgatni, vagy Barsi atyát, vagy Varga Laci atyát, és a Püspök atyát, bocsánat. És az a címmel képzeljétek el, hogy vakcina, és a spiritualitásról beszél, mindenkinek ajánlom. A félelem az a legveszélyesebb vírus. Tehát sokkal veszélyesebb, mint a Covid vírus. És ugye egy szenzációs találmány a védőoltás, most mindenki erre hajt, hogy meglegyen a védőoltás, mert a védőoltással megtermelődnek azok a antitestek, ami aztán kiüti a vírust, és ennek kapcsán polemizál a Püspök atya, hogy a félelem elleni vakcinánk az maga, hogy beoltjuk magunkat az Úr Jézus Krisztussal. Tehát, hogyha benned él, benned van, állandóan benned van, és nem egy vasárnapi misére, nem egy egyszerű ebéd vagy család esti imára, hanem 24 órát ott van benned, és te ezt fel tudod idézni bármelyik pillanatban, akkor neked egy olyan immunitásod fejlődik ki a félelem ellen, mint a világ legjobb vakcinája. És a kettő közt az a különbség, ugye, hogy nagyon mindig a testre helyezzük a hangsúlyt, és nem a lélekre, és legalább ugyanannyit kellene beszélni a félelem elleni védekezésről, a félelem elleni védőoltásról, Jézus Krisztus belénk oltja magát, mint a testi félelmeinkről. És azért ez elmarad, például itt a járvány idején is többet beszélünk a test haláláról, mint a lélek beoltottságáról.
Akkor azt hogy tudjuk elérni, hogy Jézus Krisztus velünk legyen? Mindig velünk legyen? Mert ugye ezt mondjuk, de ezt hogy lehet? Kinek mi erről a véleménye?
Még egy mondattal csatlakoznék az előzőkhöz, hogy ugye András kezdte, aztán Dóra is ugyanez, hogy Apinoi Szent Tamás minden idők egyik legnagyobb teológusának a mondása, ugye ide kapcsolódik Karácsonyhoz, hogy Isten olyan nagy, olyan hatalmas, hogy kicsi is tud lenni. Csak csatlakoznék, hogy a Karácsony az valamiképpen a csodálatunkat is előhívja, az, hogy térdepelünk a jászol előtt, és tényleg a hatalmas teremtő, az egész világ mindenséget irányító Isten ott van egy parányi csöpségben, testet ölt. Csatlakoznék ugye az elhalasztott eukarisztikus világkongresszusnak a gondolatmenetéhez, és ugye Karácsony szorosan kapcsolódik majd ahhoz, ugye, hogy azt mondtuk, hogy Isten olyan nagy, hogy kicsi is tud lenni, hát Isten olyan nagy, hogy az ostjában is el tud férni Krisztus, tehát gyakorlatilag minden, ahogy mondta is, hogy minden nap veletek vagyok a világ végéig, ezt ugye mondta a mennybe menetele előtt, miatt az atyához visszament, és ugye majd fogunk beszélni a reményről, mint a Karácsony ünnepéhez kapcsolódó legfontosabb teológiai isteni erénynek hívjuk, de igazából egy olyan fontos emberi tulajdonsággá kell váljon a remény. Az eukarisztiában Jézus pontosan ezt a reményt akarja táplálni bennünk, és erre van lehetőségünk nap, mint nap.
És akkor miért van az, hogy valóban, hogy mindezt tudjuk, adott esetben így együtt meg is beszéljük, és tudjuk is, és mégis néha az ember rajta kapja magát a félelmet. És hiába próbálja felidézni ezeket az értelemmel teljesen felfogott, és mondjuk így bizonyított dolgokat, és mégis jön ott az a fránya félelem. Mondjuk nekem egy vigaszom azért van erre, hogy Jézusban is, mint emberben jött. A Gecsemáni kertben is jött egy, de aztán meg is oldotta, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És a kereszten is jött ez a félelem, az éléri lebaszamaktámi, és akkor ugye arra is azt mondta, utána nagyon rövid latencia idővel, de ki tudta azt mondani, hogy atyám kezedben ajánlom a lelkem, hogy nálunk ez a latencia idő nagyon sokszor sokáig elhúzódik. Kár.
Szent János apostol első levelében azt olvassuk. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet.
Ez itt a válasz.
Mióta ezt többször elolvastam, és találkoztam úgy, hogy komolyan végig gondoljam, azóta egy komoly ellentmondást érzek, mert ugyanúgy, ahogy az előbb elhangzott, és hát hogy végül Jézus is félt, én is félek természetesen, de az azt jelenti, hogy nincs bennem tökéletes szeretet. Márpedig, ha Jézus bennem él, és mi ezt hisszük és valljuk, akkor annak is meg kellene lenni. Tehát ez adja, azt hiszem, a választ.
Én ezzel vitatkoznék egyébként, hogyha az értelmünkkel, hiába próbálunk hatni az értelmünkre, az két külön dolog. És azt gondolom, hogy sokszor, pont azért, mert nagy bennünk a szeretet, hogy valaki mást féltünk, a szeretteinket tudjuk annyira félteni, hogy amit még kevésbé tudunk kontrollálni. Tehát hogy szerintem nem feltétlenül van így, hogy akkor nem elég a szeretet.
Szeretet az nem érzelem, hanem döntés kérdése.
Azért az érzelem is
elég. Meg itt azt is számba kell venni talán, hogy ha felidézem most így hirtelen, hogy így mondtad, hogy persze van igazi szeretteim felé, van tökéletes szereted, de ha belegondolunk, mondjuk nézzük csak a politikát, vagy bármilyen más, hogy vedd elő azokat, akik mondjuk rossz cselekedeteik vannak, vagy pont ellened, esetleg munkatársi viszonyba gonoszkodnak, hogy a helyén milyen a szereteted, és ott miért, ott van az igazi szeretetvizsga, az ellenség szeretetben van az igazi, és ott azért biztos, hogy minnyáján nagyon nagyokat vétünk, és nagyon tökéletlenek vagyunk.
Akik minket szeretnek, könnyű őket szeretni, igen.
Jézus is mondta.
Igen, a szeretet, hogy mit jelent ez a szó, ez egy külön műsort megért. István, te szeretnél volna hozzászólni?
Igen, tehát a tudomásul kell venni, miközben törekszünk a szeretetnek a megvalósítására. Ugye Jézus mondta, az Isten országa itt van köztetek, itt kezdődik, oda át fog majd beteljesedni. De amikor a szeretet civilizációját, a szeretet országát építjük, abban sokszor elbukunk. Tehát Jézus, mikor vállalta az emberi sorsot, ugye háromszor elesett a kereszttel. Ő példát is mutatott nekünk, mármint, hogy elénk élte azt, hogy hogyan kell helyesen embermódjára, hogyan kell helyesen élnünk, megviselnünk a nehézségeinket. Azzal, hogy elesett, két dolgot példázott. Az egyik az, hogy vállára vette a mi bűneinket, hibáinkat, gyarlóságainkat, felvitte a keresztre, és hogy ez ilyen nehéz volt, ez egyik olvasata. A másik meg az, hogy vállalta a mi emberi létünket, sorsunkat, és azt mutatja azt, hogy elesett, hogy vállalta azt a gyengeséget is. Hát nekünk fizikai és lelki törékenységünk van. Az embernek vannak fizikai meg lelki határai. Itt a Földön egyetlen egy emberben sem lesz tökéletes a szeretet, csak oda át, hiszen akkor már Isten lennénk. Tehát törekszünk afelé, a szentek, akik megvalósítják a legjobban az életszentséget, ők a szeretetnek egy nagyon nagy fokára eljutnak. A tökéletes szeretet az csak Istenben van.
Talán erről is szól a karácsony, hogy lejött ide a földre az Isten, és megmutatta azt, hogy kell szeretni. És próbáljuk megutánozni őt. De itt jön be az önismeret, hogy amikor az ember azt érzi, hogy valamit nem jól csinál, vagy valakit megbánt, és egyből úgymond bűntudata lesz, hogy lelkiismeret fordulás, akkor érdemes ez ellen valamit tenni. És erre vannak eszközök. Mik lehetnek ezek az eszközök? Amikor úgy érezzük, hogy na most megbántottam valakit, most nem szerettem eléggé az embertársamat, vagy nem szerettem eléggé magamat, vagy nem szerettem eléggé az Istent. Mert ugye ezzel nem Istennek ártunk, hanem magunknak. Magunkat büntetjük a szeretetlenséggel. Mit lehet az ellen tenni? Hogy mit lehet az ellen tenni, mert valójában a szer, ugye benne van ebben a gyönyörű magyar szóban, hogy etet, szeretet. A félelem, ezt többször is el szokták mondani, és akkor félelem vagyunk. Nem teljes elem, csak félelem. És hogy mit lehet, hogy etessük is magunkat, mert ne félelem legyünk, hanem egész elem.
Én utóbbi időben alkalmazok egy metodikát, rém egyszerű. Az egyházatják is tanítják, hogy a keresztség által belépünk abba az isteni millióbe, hogy van rá képességünk, hogy kínzzük magunkból ezeket a, mondjuk így, hogy démonokat. Nem ördögtől megszállottak vagyunk, nem ördögűzőt kell hívni, de vannak a démonok, amik ráakaszkodnak néhol az értelmünkre, érzéseinkre, érzelmeinkre. És ha ezt felismerjük, akkor ki tudjuk azt mondani, hogy félelem démona, a názáreti Jézus nevében azt parancsolom, hogy távozz belőlem. Mit tudom
én? Koronavírus démona.
Vagy harag démona, irigység démona, tarkosság démona, és mit tudom én, mindenféle vágyak démona. És hogyha ezt az ember odafigyelve, szugerálva, de ezt ti az jobban értetek, mondja, eltűnik. Képes eltűnni, tehát tudja az ember így, mondjuk így, kordába tartani, ettől függetlenül támadnak ezek a rossz érzések, ezek a démonok, de lehet kordába tartani. Mit szólsz ez, Adrián? Mert ez már talán a pszichiátria tárgyébe is tartozik.
Igen, hogy ez egy út, és nagyon sokat tudja, te meg tud erősíteni ezeket. Nagyon örömmel hallom, hogy mondasz, András, így van, hogy ez egy ilyen belső erőt ad, segít abban, hogy az ember elengedje a félelmét, ugyanakkor vannak lelki betegségek, nagyon sokan magányosan töltik a karácsonyt egyedül, esetleg kétségbeesve, esetleg csalódottan, pánikkal, depresszióval, szorongásokkal, és akkor nagyon nehéz érzékelni azt, hiszem, nehéz bízni, nehéz érezni, átélni a karácsonyt, a Jóistennek a közelségét, Jézus eljövetelét. Vannak itt az életben szakaszok, amikor nehezebben érezzük, de hogy nagyon sokat jelentenek ezek a örökimák, hogy meg kell próbálni közel kerülni Jézushoz, meg kell próbálni az ő szeretetét átélni, és ezt a fonalat megtartani, ez egy nagyon fontos dolog, mert a felépülés és a lelkibetegségek esetén a felépülés is ezt tudja nyújtani, és különösen nehéz azt hiszem magányosan, meg lelki betegségekkel küzdve esetleg a karácsonynál jelen lenni szent este, és megpróbálni az örömöt, az ő eljövetelét megélni, megpróbálni elengedni a félelmeket. Nagyon fontos lenne bizony ezeket, sűrűn mondta ezeket a mondatokat, és mondta legutóbb, hogy háromszor és többször is lehet mondani. De András is hatásosabb, ez így van.
Arról mit gondoltok, hogyha mondjuk többen imádkozunk valakiért, vagy magunkért, vagy egymásért? Ugye Jézus azt mondta, hogy ketten, hárman összejöttök az én nevemben, ott vagyok közöttetek. Hogy ennek az erejét ti megtapasztaltátok már? Akár így a félelem kapcsán? Csökkent a félelem, amikor imádkoztatok? Vagy itt többen imádkoztatok?
Igen. Egyetem.
Tehát a közös imának is óriási erje lehetek.
Nagyon sokat számít az, és nem akarom Andrásnak a történetét elvenni, amikor ugye több ezren vagy tízezren is imádkoztunk az egész világon a múlt nyáron, amikor a műtétet végezték, de én olyat éltem meg, hogy elég súlyos műtétre került sor. Ben voltam az előző nap már a kórházban, és déltől kezdve semmit nem kell csinálni, még inni se szabad, és ott van az ember egyedül. Kiültem a folyosóra, és délután olyan 5-6 óra felé azt éreztem, hogy én mindjárt el fogok szállni, vagy repülni, szóval valami nagyon felemel. És tudtam, hogy az ima csoport akkor kezdte el az imádkozást.
Van-e a saját személyes életetekben olyan élmény, amikor úgy éreztétek, hogy nem tudtok magatoknak segíteni, hogy annyira féltetek, és úgy éreztétek, hogy ezt már nem tudjátok megoldani, nem tudjátok magatokat megnyugtatni, nem tudnak a körülöttetek lévők sem titeket megnyugtatni. És amikor egyértelműen éreztétek, hogy az Úristen segít nektek.
Hát azt hiszem, hogy mondjuk hárman itt vagyunk gyakorló orvosok, és ezt azért átéljük, amikor érezzük, hogy kezd elfogyni a tudományunk, és kellene valaminek jönni, hogy a probléma megoldódjon, és akkor ilyenkor bizony az ember tényleg egy félelembe kerül bele. Sajnos én ezt azért elég sokszor átérzem, mert mondjuk az idegsebészetben átél az ember ilyen kritikus, nagyon nehéz helyzeteket, és ilyenkor automatikusan belül egy nagyon mély belső ima indul meg, hogy vagy valami kreatív ötlet kapcsán tudjak tovább lépni, vagy természetfölötti módon állítsa meg azt a vérzést az Úr, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ilyet én többször átéltem, és aztán, ami mondjuk azért nekem kulcsélmény az életembe, és amiről már aztán beszélgettünk többször is, hogy amikor a kisfiamat elvesztettem, akkor tényleg hallani véltem a sátán kacaját, amikor megpillantottam ott abban a 20 centis vízbe megfulladva a télvíz idején, és ott az egy nagyon félelmetes helyzet dolog volt, annyit kellett tenni, hogy nem feladni és továbbra is kitartani a Isten iránti mély bizalomban, és utána misztikus tapasztalatok formájában valóban megtapasztaltam, hogy oldódott ez a szörnyűséges félelem. Tehát megadja, a Jóisten megadja rá a választ, hogyha nem elfordulunk, hanem felé fordulunk. Isten szeretőknek minden a javukra válik, Isten nem szeretőknek nem válik a javára minden. Ezt tudomásul kell venni, és ez nagyon rossz lehet ezt megélni. Borzasztó lehet megélni, igen, úgy, hogy nem szeretem Istent, és jönnek szembe a tragédiák. Az egy szörnyű állapot lehet. Van is öngyilkosság.
Hit és remény összetartoznak. Ugye mi gyakorló orvosként ugye a saját hivatásunkban igyekszünk a szeretet cselekedetét, a gyógyítás folyamán a szeretet cselekedeteit gyakoroljuk. Nyilván egyrészt emberileg is elkövethetünk hibát, másrészt meg olyan tőlünk független nehézségek lehetnek egy műtét alatt, egyéb körülmények, a beteg körüli családi háttér, nagyon sok olyan probléma merülhet fel, amit mi nem tudunk emberileg megoldani. Nálunk például most már lassan 26 éves lesz a családi vállalkozásunk, rendszeresen szoktunk imádkozni, tehát én nagyon kiszegényes a közös imának az erejében. Családilag is szoktunk imádkozni, ugye a feleségem is fogorvos, sógorom is, apósom is, és a nővérekkel együtt, asszisztensnőkkel együtt is szoktunk. A másik pedig kialakult a plébániáknak a levelező listáján, és most már sok éve egy szokás, hogyha bárkinek akár személyes, akár családi probléma, nehézség, betegség, szenvedés, ne adj Isten, haláleset merül fel, akkor együtt a plébánia, aki csak olvassa, együtt részt, és nagyon sok minden megoldódik. Tehát valahogy, ahogy kezdtem, hogy egy kis hittant, a teológiát is próbáljunk így betenni, hogy jobban átlássuk, vagy megértsük a dolgokat, tehát a remény nélkül az ember nem tud élni. Ugye a Prohászka püspök úrnak van ez a régi mondás, hogy mindenki ismer, ez a dum spiro spiro, ugye amíg élek, remélek. A mindennapi életünket is kíséri a remény. Az azt jelenti, hogy valamiképpen látjuk az életünk célját, és reméljük, hogy oda eljutunk. Tehát az fontos, hogy mondjuk az életünk célját valamiképpen, egy értelmes célt azért lássunk magunk előtt, hogy mi honnan jöttünk, hová megyünk, miért élünk. És az, hogy mi a hivatásunk ebbe a földi életbe, annak a megvalósítása során is folyamatosan kell a remény. A remény az a hitet és a szeretetet köti össze. Tehát ugye a hit és a remény az valamiképpen az egész személyiséget átjárja, egyfajta személyes attitűd. Az, hogy én hogyan fordulok a családban, a házastársamhoz, gyermekemhez, a hivatásomban, a beteghez, az nagy mértékben meghatározza az elsődleges, hogy mit tartok az életről, mit tartok a másik szeméről, tehát egyfajta helyes filozófiai megközelítés is. Már Hippokratész, akinek ugye a mai napig az esküjét a végzős medikusok elmondják, már ő leírja, hogy egy jó orvosnak, jó filozófusnak is kell lenni.
Én annyit szeretném mondani, hogy a remény az egy nagyon fontos dolog, de hogyha vannak olyan állapotok, amikor az ember nem tud remélni, hogyha mondjuk egy mély depresszió rám tör, egy mély magányosság, köszönjük karácsonykor, amikor az ember nagyon sokan azt érik meg, hogy gyönyörű plakátok vannak, boldog gyerekek, mosolyognak, bontogatják az ajándékokat, minden fényben úszik, de én egyedül vagyok, nekem nincs senki, nekem nem sikerült az életem, már nem is fog. Sajnos vannak olyan lelki állapotok, a depresszió, a szorongás, súlyos szorongásokkal jár, amikor a remény az eltávolodik, minden fekete, szürke lesz, sötét, reménytelenség, és esetleg felmerült, az Zsuzsa említette az előbb az öngyilkosság gondolatát, hogy már csak felesleges vagyok. Ezek hamis gondolatmenetek, ez a depressziónak a rossz lefutása, ez egy kognitív torzítás, egy hibás gondolkodás, ami elsodorja az embert, elveszi, egy rossz folyamatban elveszi. És mennyire fontos, hogy ilyenkor, hogyha egyedül is vagyunk karácsonykor, hogy igen, felhívjuk valakit, hogy megosszuk ezt a napot, próbálj meg örömmel megélni. Ha már annyira szépen mondta a Faragói Sándor doktor, hogy reményt adni, hogy bekapcsolódni, mégis az örömöt elfogadni, hogy ez a nap szóljon, ha lehet, inkább az örömre. Tulajdonképpen mi azért is jöttünk össze karácsony tiszteletére, hogy próbáljuk meg átadni, próbáljuk támaszt is adni, és kicsit segíteni ezekben a nehéz állapotokban, hogy bizony vannak helyzetek, amikor nem annyira tud közeljönni a remény, és mennyire fontosak ilyenkor az emberi kapcsolatot, tehát a melegség, ami át tudja adni egyik ember a másiknak, tudja leginkább, hogy esetleg az emberi kapcsolatokat, ilyenkor felhívjuk azt, aki egyedül lehet. Ha én egyedül vagyok, felhívom azt, aki talán szintén egyedül van.
Köszönjük szépen.
Dóra. Mi alkotófejlesztő meseterápiás foglalkozásokat tartunk gyerekeknek, és nagyon sokszor van hogy jönnek a gyerekek az első alkalommal, és nagyon félnek, mert valami ismeretlen előtt vannak. Nem tudják, hogy mi fog történni az ajtón belül, és az nagyon félelmetes tud lenni. És ilyenkor én azt tapasztalom, hogy ha csak azt mondom nekik, hogy ne féljetek, attól ők még ugyanúgy fognak félni. És hogy ilyenkor szerintem, amit az egyik ember tehet a másik emberért, az a, hogy odaáll mellé ebben a félelemben, és nem ad neki semmi más, csak egy kis figyelmet és szeretetet, és azt, hogy megengedjük neki, hogy féljen. És sokszor szerintem ez van az érzéseinkkel, hogy nem kell őket kívülről befolyásolni, vagy nem kell arra biztatni őket, hogy majd lesz jobb, mert egyszerűen néha csak azt kell beismerni, hogy most ez nem jóna neked.
Igen, elismerni, hogy jogos a félelem.
Igen, és hogy jogos az érzés. És utána úgy is jön a remény, és utána jön a katarzis, hogy ami az bent történt a szobában, az nagyon jó.
És ugye kapcsolódva Adrienhez, hogy a depressziónak a gyökere az, hogy azt gondoljuk, hogy mindig ilyen rossz lesz. Tehát mindig reménytelen lesz, és pont ez, amit a Dóra mond, hogy ennek vége lesz, mert egyszer volt jó is, akkor lehet megint jó, és nem lesz mindig rossz. És hogyha ez eszünkbe jut ilyenkor, akkor az nekünk segít. És nekem most eszembe jutott egy vers Reményik Sándor a Betesda partján, a című versének az utolsó három sora. Élet, ragyogtak irgalmatlanul a csillagok a Betesda fölött. De másnap reggel Jézus arra jött. Akkor azt érezzük, hogy egyedül vagyunk, hogy irgalmatlanul sötét van, és hogy nincs, aki segítsen. Mégis egy picit ott van a remény, akkor az be fog teljesülni. Ehhez a vers részlethez is kapcsolódva gyakran segítenek nekünk az irodalmi alkotások, versek, idézetek, és kérem Faragó doktor urat, Sík Sándor atyától olvasson fel egy vers részletet.
Sík Sándor, a kék palást. De már nem is imádkozom, úgy buzog föl a bizalom, szívem megélet melegéből, mint a forrás a föl szívéből. Fölöttem a végtelen ég, lenn hallgató aranykepék. Keresztbe kötve várja sorsát szegény, pihegő Magyarország. Az eleven kék égbolt, a menny, mintha libbenne odafenn, és békére és háborúra egy nagy palást ráborulna. Tudjuk, hogy Sík Sándor, ugye, mint piarista költő és szerzetes, ugye, mint a legtöbb szerzetes rend, a piaristák is nagy Mária tisztelők voltak, nagyon szép Mária versei vannak.
Köszönjük szépen Faragó doktor úrnak ezt a szép versrészletet, és a mai karácsonyi kerekasztal beszélgetésünket egy Tized Rózsa füzérimával zárnánk. Megkérjük a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy mondják velünk ezt a tizedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
A műsoridőbe a teljes egy tized rózsafüzér sajnos nem fért bele. Egy kicsit lerövidítettük, de megköszönöm, ha a kedves hallgatók az egész tizedet elmondják. A betegekért is, a műsor szerkesztőiért is, és a Mária Rádióért is. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Mária Rádió egészségügyi műsor szerkesztőségének karácsonyi kerekasztal beszélgetését hallhatták, amelyben a járvány miatt egyedül létben magányosan töltött karácsonyról és a félelemről beszélgettünk.